Vantit Podcast. A Vantit magazin beszélgetései a popkultúra körül.
Sziasztok, ez itt a Vantit Podcast legfrissebb adása, melyben témánk azt hiszem egy kicsit különleges, hiszen Patti Smith lesz a fókuszban a mai adásban, ehhez pedig segítségünkre lesz Porogi Dorka és Gárhi Sára, és méghozzá azon alkalomból, hogy október 1-én Patti Smith költészeti nap lesz megrendezve Budapest 7 helyszínén is. Majd pontosítsuk szerintem, hogy mennyire költészeti nap, meg mennyire Patti Smith nap, és az október 1 az nyilván fix. A mikrofon túlsó felén pedig Németh Robert és Bihari Balázs.
Sziasztok!
Sziasztok!
Kezdjük szerintem onnan, ami szerintem elég nyilvánvaló kezdés egy ilyen műsornak, hogy nektek egyébként milyen Patti Smith kötődésetek van, vagy mi inspirálta ezt az eseményt, ez nyilván nem biztos, hogy összefügg.
Összefügg azért, mert próbáltunk olyan embereket megszólítani, meg berántani ebbe a programba, akik azért kötődnek Patti Smithhez, tehát így. De olyan értelemben nyilván ez tágabb, hogy hárman vagyunk főszervezői ennek az eseménynek, Jónás Vera, Karnics Alina és én, és mi kerestük meg a Free SF és fiatal rendező hallgatókat, meg színházcsináló hallgatókat azzal, hogyha mi szervezünk egy ilyen Patti Smith napot, akkor ők az ő munkáikkal tegyük tulajdonképpen ezt a napot emlékezetessé. És az ötlet pedig onnan jött, hogy egyikünk Alina, ő Párizsban él, és a Pompidou központ minden évben költészeti napot rendez, minden évben egy másik személy köré rendezi az eseményeit, vagy egy költő van az események fókuszában. Ez eddig tehát inkább klasszikusok voltak, vagy volt például Baudelaire, és idén ez az első év, hogy egy élő költő Patti Smith lesz. És akkor innen jött az ötlet, hogy akkor ennek a budapesti eseményeit is meg kellene rendezni. Tehát...
Ez ugye azért érdekes, nekem egy csomó minden eszembe jutott ebből a pár mondatból is, amit mondtál. Az továbbra is érdekelne, hogy egyébként titeket hogyan érintett meg, vagy hogyan érint meg Patti Smith, ti személyesen hogyan kötöttök az ő munkásságához. De az jutott eszembe, ugye, hogy azt mondtad, hogy Patti Smith, hogy egy költőt, Patti Smith-t, de hát ugye Patti Smith nem egy költő, illetve az is, és az jutott eszembe, hogy ugye, hogy mekkora vita volt itt pár évvel ezelőtt a Dylan-féle irodalmi Nobel-díj kapcsán, hogy hol van a, hogy irodalom-e a dalszövegírás, vagy nem. Jellemzően azt mondják, hogy nem, viszont, hogy az irodalomnak az értelmezési tartomány belül is értelmezhető a dalszövegírás, tehát, hogy egy rokona, ugye, hogy a dalnak az ősi formája, vagy a költészet ősi formája a dalsz, vagy ebből egy ilyen hatalmas vita keveredett ki, és egyébként a Dylan irodalmi Nobel-díj átadás, akkor Patti Smith énekelt el egy Bob Dylan dal. Tehát, hogy itt bezárul a kör, hogy ő azért ott van valahol a költészet értelmezés tartományában. Pont. Gondoltam most ezzel földobom a labdát, hogy erre majd most mondtok valamit.
Igen, szerintem ez nagyon pontos. Hát én mindenképpen, szóval ez egy nagyon tág, vagy legyen egy tág birodalom a költészet, és akkor ezen belül legyen ennek olyan szelete, ami ez a, hát mégiscsak a zenésített, vagy az előadott vers. És aztán legyen olyan is, amit meg nem feltétlen kell zenésíteni, vagy nem tudom, papírról olvasva is működjön. Tehát mindenképpen ezzel hogy őt nevezték meg, vagy most ő ez a személy, mindenképpen ezt a hagyományt akarják erősíteni, vagy gondolom én, és ebben mi nagyon tudunk azonosulni. Mert, és megpróbáltuk a költészetet, azt mint egy ilyen inspirációt használni, tehát tulajdonképpen költészetnek tudjuk hívni akár a táncelőadást is, amiben nincsenek szavak. Vagy tehát most mi a költészetet úgy használjuk, mint egy hívószót tulajdonképpen, egy alkotásra. Talán egy szinonimát.
Talán az jut eszembe. Egy hangvételt. Aha. Kicsit olyan, mint egy trubadúr nekem. Igen.
Igen, és hát személyesen azt a többiek helyett elmondom, hogy nekik a tavalyi Műpás nagy koncert volt egy ilyen hatalmas élmény, ami miatt fontos ügyük lett ez. Hát nyilván vannak olyan dalai, amikhez kötődünk, vagy hogy amik személyesek.
Robikém, neked mi az első Patti Smith élményed, a legeslegelső?
Hát szerintem valahogy így a 80-as évek végén valamilyen másodkazetta nyilván, aztán így folyamat, tehát meg olvastam róla valószínűleg a Marton László távolodónak valamelyik vagy újságcikke, vagy valamelyik ilyen könyvének, talán a Krízisokban van Patti Smith. Ott olvastam róla, meg nyilván aztán mindent elolvastam róla, megértettem, hogy így elhelyeztem őt a palettán, hogy neki milyen irodalmi kötődései vannak, főleg ugye a Rambo. És aztán ugye a 90-es években visszatért, pont itt a felvétel előtt nézegettük a diszkográfiáját, ugye 96-ban tért vissza elég hosszú hallgatás után, a Gun Again című lemezzel, és aztán 90 ezután turnézni is kezdett újra, mert előtte ugye neki volt a 80-es években a Dream of Life című lemeze, amit nem turnéztatott, mert éppen anyuka volt, és totál kilépett a rock and rollból, csinált a férjével, Fred Samick Smith-szel egy lemez, de nem turnézott. Tehát, hogy gyakorlatilag a 80-as évek elejétől nem turnézott. És 90-es évek közepén visszatért, és volt is egy Sziget koncertje, ami azért is érdekes, elmondom a Balázs helyett, hogy nem mindig ő mondja el, hogy Lenny Kay a gitárossal úgy szétrúgta a Fender Twin Reverb erősítőjét, hogy ez drippityára tört, és akkor az itt helyett foglaló Bihari Balázs megvásárolta ennek az erősítőnek a darabjait, és újra összeszereltette, és ez a mai napig itt van a pár méterre tőlünk a lakásban, majd mint ilyen kábakövet oda lehet menni, és meg lehet érinteni, és ezzel így föl lehet egyébként töltekezni Patti Smith szellemével. Szerintem egyébként ezen a programon nem akarnék helyettetek ilyen szervezővé előlépni, de mint egy ilyen bálványt föl kell állítani a színpadra, és akkor oda lehet menni, megérinteni, és akkor egy ilyen Isten élményben lehetne egyébként ezáltal részesülni. És akkor be is fejeztem a monológomat, hiszen én itt kérdező vagyok, nem válaszoló. Úgyhogy vissza is dobnám nektek a lasztit, hogy oké, volt inspiráció, kinek mi ötlet, aztán hogyan léptetek tovább, hogyan volt az evolúciója ennek a programnak.
Elkezdtünk beszélgetni a Free SF és rendezőkkel, színházcsinálókkal, Sáriékkal, akik heten vannak.
De hát ugye neked van egy kötődésed.
Ja, igen, én tanítottam őket. Tehát ugye mi az SF-én kezdtük karrierünket, és aztán ugye ők most már a Free SF-én tanulnak tovább, vagy ott fognak diplomát kapni. Bocsánat,
nem akarok modortalan lenni, csak aki ezt hallgatja, nem biztos, hogy tudja, hogy te mit csinálsz, meg mit tanítasz, hogy erről egy pár mondatot mondjál, léci.
Egy pár évvel előttük kerültem én is a Színház és Filmvészeti Egyetemre, doktori iskolába jártam, és mellette elkezdtem tanítani színészmesterséget is Novák Eszter és Selmeci György osztályában, őket még a mai napig tanítom, és a párhuzamosan indult Asher Tamásnak és Forgás Péternek a rendezőosztály, a zenés színház rendezőosztály, ők nagyon sokat dolgoztak is együtt, és ezt az osztályt pedig
Magyar Dráma
és Színház Történetre tanítottam, és innen van az ismerettségünk. És amikor hallottam erről az ötletről, akkor nekem egyből ők jutottak eszembe, mert úgy tehát nekem ők jutottak eszembe, és akkor utána megtudtuk, hogy egyébként külön a Párizsi Központnak is az egy fontos célkitűzése, hogy fiatalokat tudjon ez a program megmozgatni. Tehát, hogy valahogy azt kapcsolni, hogy Patti Smith-hez mondjuk mai fiatalok is tudjanak kapcsolódni, de legyen egy párbeszéd akár generációk közt, ez nekik fontos. De hát amúgy is ők jutottak volna eszembe.
Mint egy ilyen kisgyerek, aki a miért korszakát éli, megkérdezem, hogy de miért pont színházasokra gondoltál? Azon túl nyilván, te magad is az vagy, de hogy miért gondoltad azt, hogy ez a médium, vagy ez a feldolgozási mód a legadekvátabb? Vagy miért gondoltad azt, hogy neked most így ez adná magát?
Nyilván azért erős része a napprogramjának a zene, azt Jónás Vera, a művészeti vezetője zeneileg ennek a napnak. Tehát egyrészt, mert avval nekem nem kellett foglalkozni, direkt így társultunk mi hárman, hogy legyen nyilván a zene kihagyhatatlan, de hogy akkor egy picit teátrálisabb formái is legyenek ennek. És hát azért szerintem, mert az a, például amit a Műpás koncertről is mesélnek, meg hát amiket felvételen is látni, és tényleg megdöbbenti az embert, most nem fog eszembe jutni a műsor címe, de a múltkor is néztem valami felvételt, ahol ilyen tinédzserek, valami olyan műsor, ahol kamaszok vannak, vagy gyere, 70-es évekből, és oda bejön a Patti Smith, és az a tombolás, tehát az az őrjöngés, ami ott van, hogy tehát tudja az ember, hogy népszerű volt ez a nő, vagy már akkor, de hogy az, hogy az ő jelenlétének milyen ereje tud lenni. Mm. És ezt mesélték, akik a tavalyi koncerten is részt vettek. Hát azért ez színészi dolog is, ez nagyon érdekli az embert, hogy egy személyiség hogy tud ennyire hatni, vagy ilyen elsőprő lenni. Úgyhogy ez nekem nem is volt kérdés. Hogyha ez őket tudja inspirálni, akkor az tök jó.
Mindig vannak ugye ilyen személyiségek, most lehet az színész, lehet az szobrász, lehet az festőművész, vagy énekes dalszerző előadó, aki tényleg olyan, hogyha így megjelenik, akkor van egy ilyen nagyon durva, erős kisugárzása. Patti Smith is ilyen. Hogy lehet ezt reprodukálni? Sinkovics Imre kiment mondjuk a színpadra, és álló taps, 2 percig nem történik semmi, de ez egy ilyen utánozhatatlan valami.
Egyébként ehhez csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy én pont amit csinálok erre a napra, ez ebből inspirálódott, ebből a gondolatból, amit te mondasz, mert nekem, és válaszolva a kérdésedre, hogy én nekem mit jelent Patti Smith, nekem egy ilyen nagyon érdekes élmény volt, hogy én igazából megvallom őszintén, semmit nem tudtam Patti Smithről egészen addig a napig, amíg dorkáik meg nem kerestek minket, hogy ez érdekel-e. Uh-huh. És elkezdtem utána nézni ennek a tagnak, és folyamatosan csak azzal találkoztam, hogy Patti Smith tehát a rajongóin keresztül találkoztam, aha, a rajongáson keresztül találkoztam vele, és meghallgattam a zenét, elolvastam verseit, nekem egyáltalán nem tetszettek, tehát hogy nem, én nem tudok ilyen zenét hallgatni, nem értettem a zenei értékét, hogy ezt most miért hallgatják emberek, de így mégis folyamatosan azzal találkoztam, hogy ez, és akkor néhány grafikáját megtaláltam, ami úgy tetszett, de hogy így ezen kívül semmi. Uh-huh. De semmi
az egyetemben. És akkor mi fogott meg benne mégis?
És egyszer csak ez, hát azt kezdett el foglalkoztatni, hogy mert éreztem, hogy ránézek erre a nőre, és tényleg, amit mondasz, Balázs, hogy így ki se nyitja a száját, és már egy ilyen zsigeri élmény. Tehát azt érzem, hogy erre az emberre én hallgatni fogok. És ez a hatás kezdett el engem érdekelni, és ebből indul ki az én produkcióm, hogy hogyan, vagy mitől, vagy milyen élmény valakinek sztárként, vagy valami fajta olyan jelentős figuraként jelen lenni. Most nem tudom, honnan kezdtem ezt a mondatot. De hogy én egy kicsit az ő szemszögéből próbálom megmutatni ezt, hogy most belezavarodtam a saját mondatomba.
Ezt szerintem világos, tehát hogy ez, hogy a szuggesztió, vagy a szuggesztív fellépés, vagy a szuggesztív személyiség, mint olyan fogott meg benne, hozzád nem áll közel mondjuk ez a zenei világ, meg nem tudom, de hogy maga a figura meg elképesztően felhívta a figyelmét, vagy neked az így érdekesnek tűnt, hogy valaki ilyen nagyon szuggesztív.
Igen, igen.
És akkor erre építetted fel azt a programelemet, amit te dolgoztál ki, amit nem lehet elárulni, hogy mi lesz.
Hát annyit titkos. El tudok mondani, egy sétáló színházi előadás, ami interaktív elég erősen. Wow. És remélhetőleg a néző megérzi belőle, milyen is ekkora figyelemben részesülni, és milyen, amikor ekkora súlya van egy ember szavának, vagy egy ember jelenlétének akár igen. Uh-huh. Ja, és ezt a Marci Bányi téri művelődési központban csináljuk.
Dorka, egyébként így a többiek, tehát akiket felkértél, ők így mennyire voltak tisztában mondjuk magával, Patti Smith-szel, meg egyáltalán azzal a korszakkal, millióvel, amiben ő alkottott, meg alkott jelenleg is. Egy iszonyatos nagy időtávot fogunk be, tehát több mint 50 évet.
Igen, nekem egyébként ez is nagyon tetszik benne, tehát hogy így 70 évesnek lenni, ez nagyon vagány dolog. Azt hiszem, volt, aki ismerte, de úgy igazán mélyen azért nem. Tehát mindenki elolvasta a Kölykök című könyvét, és akkor az volt talán egy ilyen mélyebb megismerkedés, és akkor utána volt, aki tényleg nagyon-nagyon beleásta magát az életébe, volt, aki meg akkor tovább indult egy másik szálon. Az a könyv, az fontos volt szerintem. Tehát az, hogy milyen, mikkel kell megküzdenie egy fiatal embernek New Yorkban, aki művész akar lenni, az abban szerintem találtunk mind olyan dolgokat, amik hát megfogtak, vagy izgalmasak voltak, meg akkor az a kapcsolat, ugye Robert Mapplethorpe-pal, talán még az volt ihlető több, ahogy így látom, hogy mik alakulnak, milyen előadások, vagy performanszok, vagy így mi érdekli talán őket. Ez a két dolog. Tehát a fiatal művész, hogy indul el, és és ez a nagyon, nagyon érdekes társ kapcsolat.
Robi felé kérdeznék. Pár nappal ezelőtt talán a Quimby kapcsán volt egy iszonyú hosszú thread. Mennyire kell megszólítani a fiatal közönséget mondjuk egy karrierjének a közepén, végén álló előadónak, vagy meg tud-e szólítani újabb és újabb generációkat? Hogy lehet valaki minta?
Szerintem semmit nem muszáj a művészetben, meg az se igaz persze, hogy minden csak úgy jön, mert nyilván aki valamit létrehoz, tehát az valamilyen módon manipuláció, tehát ez hazugság, hogy minden csak úgy jön magától. De szerintem nem muszáj semmit, tehát nincsen ilyen kötelesség, hogy egy középkorú vagy idősebb művésznek meg kell szólítani a fiatalokat, ha akarja, vagy képes rá, vagy olyan, amit csinál, akkor megszólítja, ha meg nem olyan, akkor akár benne is ragadhat egy, mit tudom én, egy középkorú, idősebb közönségben, és vagy hát a beragadást úgy értem, hogy szólhat annak is, nincsenek ilyen szabályok. A Patti Smith, ő pont az a típusú művész, aki univerzális, de hogy egyébként nem látom, hogy ilyen különösebben erőlködne azon, hogy ezt vagy azt szólítsa meg, vagy hogy megszólítson egy... Miközben meg az sem igaz, hogy ő nem akarna megszólítani bárkit, mert az attitűdje olyan, hogy meg akar szólítani embereket, szóval mondani valója a világ felé, de nyilván ez nem egy ilyen marketing terv, Excel táblába foglalt marketing terv alapján zajlik, hanem az ő nagyon szuggesztív személyiség ez olyan, hogy megszólítja az embereket, aki lehet akár 16 éves, vagy 76 éves, csak hogy nála ez egy ilyen nagyon spontán attitűd. Ő pont olyan szerintem, aki, és ilyen értelemben egyébként van ráció abban, hogy egy olyan műsor vagy program jöjjön létre, amely egyébként próbál személyeken keresztül nem csak a mondjuk ilyen Patti Smith törzs közönség felé kommunikálni, hanem egyébként mások felé is, mondjuk olyanok felé, akik alapértelmezésben nem biztos, hogy tudják, akár mondjuk a koruk miatt, hogy ki a Patti Smith. Viszont most tovább dobnám a labdát a kommunikációra, hogy szerintem nem megkerülhető az a kérdés, főként azok után, hogy a idei választási kampányban egy Patti Smith dalnak készült egy, hát ha most a személyes véleményemet hozzátettem, akkor nem annyira jó változata, hogy ez mennyire közéleti ez a Patti Smith Poetry Day. Mennyire szól általában a közéletről, nem magyar specifikusan, hanem általában mennyire politikus idézőjelben, és mennyire van a magyar közélet. Mi a jelentése a magyar közélet, nem a napi politika, általában a közélet kontextusában ennek az eseménynek?
Nyilván, tehát ő egy politikus alkat, és ez, amit mondtál, hogy kimondani, tehát hogy akár tehát az ember kommunikálni akarja a világnézetét, mondjuk a dalaival, ő pontosan ez az ember. Tehát az, hogy mi most őt nevezzük meg, az nyilván jelenti azt, hogy ebben mi egyetértünk, vagy hogy ezt fontosnak tartjuk, hogy lehessen beszélni bármiről a művészetben, és hát aztán nyilván ennek vannak következményei. Még visszaugorva arról, amiről korábban beszéltetek, csak már nagyon izgalmas, hogy például, ahogy a Nyári Ádám rendezi ezt a koncert, záró koncertet, ami majd a Trafóban lesz október 1-én, és ahogy például oda a fellépőket keresgettük, vagy összeszedtük, tök sokan például mai fiatalok, vagy ilyen 20 évesek nem ismerték mondjuk a Víg Mihályt. És az, hogy mondjuk ennek a napnak az ürügyén ők találkoztak azzal, hogy ki a Víg, vagy mit csinált, vagy az, hogy ugye most pont meg is jelent ez a film róla. Így ezeket a kapcsolatokat valahogy előidézni, vagy ez volt szerintem ennek a lényege, vagy a legnagyobb hozadéka ennek, hogy mi ezt csináljuk. És az is, azért is eszembe jutott, bocs, csak hogy ugye nyilván ahhoz, hogy az ember rátaláljon valamire, vagy azt mondja, hogy ez az enyém is, vagy ehhez tud lenni közöm, hát ahhoz ismerni kell, tudni kell róla, és annyira sok minden van most, tehát annyira iszonyú nehéz kiválasztani, hogy mi legyen az a, amit hallgatok, vagy amivel találkozok, vagy ami olyan sok minden van, hogy szerintem az egész más, mint lehetett mondjuk a 80-as években, ahol akkor egy féltve őrzött lemez mondjuk átjött, és akkor ez biztos egy ilyen erekje volt. Szóval, hogy arról tudta az ember, hogy értékes. És hogy ez így nagyon érdekes, ahogy most is megtalálja. Tehát azért rátalálnak a dolgokra.
Egyébként érdekes, mert a Vígmisit pont most a Labum Fesztivál szervezői, ami megint csak egy ilyen alapvetően fiatalok által szervezett és fiataloknak rendezett ilyen kis kastélyfesztivál. Ott a Mihály is előkerült, tehát hogy egyébként ez szerintem tök jó, ez megint csak ilyen nem kérdés, hanem ilyen magán hozzá tennivaló, hogy szerintem tök jó, hogyha így generációk közti, mert kommunikáció mondjuk így valaki ezt generálja, vagy facilitálja, mert szerintem hogy ez ilyen régi gulycicám, nekem is, meg szerintem Balázsnak is, hogy valahogy így a magyar zenész generációk között, vagy akár művészeti generációk között nincsen kommunikáció, vannak ilyen szigetszerű nagy generáció, nem tudom, 80-es évek, 90-es évek, és valahogy nincs ezek között átmenet, ahogy egyébként pont az angol száz kultúrában, akár az angoloknál, akár az amerikaiaknál mindig van ilyen ide-oda utalgatás, meg ilyen gesztusok. Az egyik generáció elmondja, hogy az előző generáció melyik előadói voltak a mintaadók, és na mindegy, nekem ez bírom, hogy ez így alakul.
Ismét egy Facebook vitára szeretnék kiukadni, hogy ugye pár nappal ezelőtt, nyugodtan mondjuk a nevét, tehát hogy Podlovics Peti, ex Quimby menedzser, jelenleg Európa kiadó, stb. Kiposztolt azt, hogy Beethoven mennyire cool és mennyire jó. És ehhez képest az idősebb zenészek így nekiestek, hogy, hát, hogy ez nem rock and roll, és egy ilyen végtelen vita alakult ki, hogy nem érti, és nem akarja érteni. Nem is akar belemenni abba, hogy értse, hogy miről beszél a másik generáció.
Ti hogy látjátok, és most nem is a zenénél kéne leragadni, akár a saját szűkebben vett művészeti területeken, területeteken csak sikerül kimondani, hogy ott milyen a generáció közti párbeszéd, van-e, nincs-e, vagy ha nincs, akkor hogy lehetne úgy csinálni, hogy inkább legyen, vagy egyetlen ezt hogy látjátok?
De erre nagyon nehezen válaszolok. Hát nálunk mi, amikor a saját generációban ezzel kapcsolatosan beszélgetünk, az általában hát egy elég negatív hangvételű. Arról szoktunk beszélni, hogy nálunk a színházban, mivel az annyira jelennek a művészete, vagy annyira, tehát nincs olyan mondjuk, mint egy szobornál, vagy akár egy zenénél. Hogy
meg... Orbán Viktort idézem a pillanat uralása, ugye?
hogy az van, hogy azt kénytelenek vagyunk elfogadni, mondjuk, hogyha azt mondja nekem az Aser Tamás osztályfőnököm, hogy az akkor is akkor történt előadások, mondjuk az ő generációjának az előadásai, azokból, tehát hogy, hú, ezt most nem tudom PC-n megfogalmazni.
De nem kell.
Tehát, hogy...
Ha rajta múlik.
Hogy az a nehéz benne, hogy ez egy szájhagyomány útján terjedő szakma. Nincs olyan, hogy én visszamegyek a 20. század elejére, és megnézek ott egy előadást, és azt mondom, hogy már pedig mégiscsak ez kéne legyen a színház. Vagy szóval, hogy nem tudok ilyeneket bizonyítani, mert jó, oké, a 20. században pont már vannak előadások, amiről készültek felvételek, de hát az,
ja, értem, az egy... Jó, most értem már. Tehát, hogy a színházi hagyományokat nehéz szembesíteni, mert nincsenek mozgóképes, nem tudom, milyen felvételek.
És nem lehet azt mondani, és ha vannak, akkor sem az működik, hiszen ott az nap este, ami működik, igen, az igen. Nem tudod soha utána már.
Tehát mondjuk egy mondhatja azt, hogy úgy akarok szólni, mint a Beatles 62-ben, mert ott a felvétel, hogy az úgy gerjedjen a gitár, meg úgy igen, szóljon a dobfelszerelés, de hogy mondjuk hogy játszottak, nem tudom, 1870, egyben, azt így viszonylag nehéz. Igen.
Igen, mert nincs még kotta sem, mint a zenészeknél. És, ja, és csak annyit akarok mondani ezzel, hogy, hogy emiatt nálunk szerintem nagyon nagyok a generációs különbségek, mert gyakorlatilag nagyon erős szubjektív véleményeket ütköztetünk folyamatosan. Mm-hmm. És nincs olyan, hogy lenne bármilyen szintű, hogy azt lehet kimondani, Johann Sebastian Bach azért egy nagymester volt. Tehát, hogy nincs ilyen, mert nem lehet, nem lehet egymásra hallgattunk, vagy nem tudom egymásra hallgatni.
Igen, hogy ez a hit erről szól, kinek van hitele, kinek nincs, igen. Ez egy ilyen nagyon erős személyiség függő dolog. Az jutott eszembe arról, amit a Sári mondott, mert én pont most a doktoriskába pont ezzel foglalkozom, meg amit mondta az angol száz hagyományról, hogy iszonyú érdekes például, ahogy a színházról írnak, hogy mondjuk az angoloknál ott, vagy nem csak az angoloknál, franciáknál is egyébként Európában, sokkal inkább megvan az, hogy mondjuk az elmélet meg a gyakorlat hat egymásra, vagy válaszolgat egymásnak. Tehát a, tudom én, Peter Brookot megihleti a Jankot. És nálunk meg valahogy inkább annak van hagyománya, hogy mintha néha picit kölcsönösen úgy lenézni egymást ez a kettő, hogy nem. Szóval, hogy pont ez, amit generációsan mondtatok, ez tök igaz valahogy ezen a téren is, és pedig lehet, hogy ezen is, amit a Sári itt fölvet, vagy ami nekik, hogy ezen is tudna segíteni, hogyha ez nem így lenne.
Egyébként csak, hogy Patti Smith se engedjük el, pont a öttel ezelőtt említett Gone Again című 96-os visszatérő lemezen van egy dal Kurt Cobainról. Igen. Hogy az akkor már középkorú Patti Smith észrevette a, hát nyilván látta, hogy az egész világon Nirvánáért rajong, tehát nyilván nem volt vak, de hogy őt megérintette személyesen is, hogy nála minimum egy, de inkább talán lehet, hogy két generáció fiatalabb zenésznek a művészete, és ez beépült, és aztán föl is dolgozta, van egy ilyen feldolgozás lemez a Patti Smithnek, egyébként rohadt jó. Nem, mindegy, a kritikák azok megosztottak, én nagyon szeretem, és azon van a Smells Like Teen Spiritnek feldolgozása.
El is fog hangozni ezen a záró koncertünkön.
Voltam a Margón, mint zenész, és ott talán a Horváth Benji nevű költő műsorába szerepelt, talán valamilyen módon a Smells Like Teen Spirit. Ja igen, és ott a Verával ők együtt nyomtak valamilyen.
Horváth Benji is föllép, nem véletlen.
Nem véletlen, meg nem véletlen, mondtam. Na mindegy, szóval, hogy pont a Patti Smith maga is egyébként kommunikált, meg látta a más generációknak az ilyen kiemelkedő teljesítményeit.
Miközben meg rendkívül hagyománytisztelő, azokat az elődöket mindig megnevezte, vagy hősöket megnevezte, akiken ő felnőtt. Tehát az Ellen Ginsbergen, a Charles Baudelaire-en, az Arthur Rimbaud-on, és a többi.
Ha már megint előkerült az irodalom, hogy ugye van neki magyar irodalmi kötődése is. Rendszeresen posztol magyar műveket, ugye Kosztolányi Pacsirta, Krasznahorkai, talán a Sátántangot posztolta az Instagramon, meg a Tarbéla filmekkel is úgy képben van. Ez is meg fog jelenni esetleg a előadásban?
Meg ugye ezen a koncerten is, vagy magyar verseket is. Hát ez szerintem annyiban fontos nekünk, hogy hagyománytiszteletet mondtál Balázs, de hogy valahogy az a jó, nem? Vagy gondolom, hogy ezt az ember maga választja meg magának. Vagy szóval az a szép ezekben, hogy valahogy az ember azt érzi, hogy akkor Rambóhoz is őt egy személyes kapcsolat fűzi, és így az ember kiválogathatja a múltból azokat az alakokat, akik neki fontosak. És ez a gondolat, ez meg fog jelenni, így igen. Van olyan esemény, zenei performance, ahol magyar versek is lesznek majd az ő zenei inspirációjára. Tehát van ilyen.
Az egyik legizgalmasabb dolog nekem az például, hogy adott előadót ki inspirált, és ő kit inspirál. Tehát, hogy mint egy ilyen lánc, ez egy ilyen lánc a fejemben, ahol, tehát amikor Nick Cave feldolgoz Leonard Cohen-t, hogy ezeken úgy jó mélázni, vagy elflesselgetni, hogy kikinek fontos, miből mi lett, hogy mitől, hogy mondjuk a Víg Mihályt hogyan inspirálta mondjuk a Baksasós János, és kit inspirált a Víg Mihály. Szerintem még egy kicsit meséltek erről a napról, hogy még egyébként mik lesznek, anélkül, hogy te árulnátok a mi titok, hogy egyébként mi lesz még.
Igen. Amire nagyon fölhívnám a figyelmet, az a Rákospalotai Csokonai Művelődési Házban zajló esemény, aminek az a cím egy kapszulák. Azért ezt mondom először, mert ez van a legmesszebb. Viszont mindenképp érdemes
volna kipuszolni. Bocsánat, hogy nyitnék egy záverját, ez azért vicces, mert ebben az interjúban, vagy beszélgetésben már elhangzott Marton László távolodó, aki egyébként a Wanted, ennek a podcastnak az elődjét jelentő Wanted magazinnak az egyik alapító szerkesztője volt, és az egyik legnagyobb hazai Patti Smith ilyen fekete öves rajongó. Ő ott dolgozott egy időben. Szóval én amikor megláttam a Csokonai Műfáznak a nevét, és Patti Smith és a Malvin, akkor én így fölnyerítettem, hogy ez annyira szép, hogy pont ott, szóval, hogy így, és nyilván aki odarakta a programot, ez ezt nem tudta. Viszont mi meg ezen így, tehát még az az ember, akitől én értesültem arról, hogy Patti Smith a világon van, az ott dolgozott ebben a Műfázban egy időben, mint ilyen műveledés szervezet talán, vagy valami ilyesmi.
Igen, és abban az időben, amikor ő ott dolgozott, akkor filmsorozatokat szervezett Újpalotán, ott a lakótelepen, és hasonló zenéket játszott le, koncertfilmek voltak jellemzően. Nick Cave volt benne, azt hiszem, Estes and the Night Bowten, Laurie Anderson.
Csak egy zárójelme, volt egy nagyon cuki sztori ott. Volt az egyik ilyen Marton László távolodó fél filmvetítés sorozat, ahol lejátszottak a Nick Cave-nek a Road to God Knows Where című ilyen turnéfilmjét, ami nem is ilyen koncertfilm, hanem arról szól, hogy hogyan turnéztak. És az még ugye Nick Cave-nek a vadabb időszaka volt. Ott az volt, hogy nem szinkronizált filmek voltak, hanem valaki ott ült a vetítés alatt és élőben szinkronizálta. Majdnem olyan, mint a bárzongorista régen. A barátaimmal a mai napig idézzük ezt a sztorit, mert ez a rendszerváltás idején volt, és annyira csodálatos, mesélem. A film elején ugye felsorolják, hogy mit nem szabad. Nem szabad, tilos a film, nyilvános vetítés, tilos a nem tudom, forgalmazása, engedély nélkül, tilos. És ponton a szinkron tanács megunta ezt a felsorolást, és azt mondta, hogy minden meg van tiltva. És ez így 1988-82-ben ez így annyira jól hangzott, hogy faszom, minden meg van tiltva. Na mindegy, ennyi.
Tehát a Csokonai Művelődési és Rendezvényházban egyrészt egy installáció, vagy képzőművészeti kiállítás féle lesz, ahol fiatal tervezők kapszuláknak nevezett ilyen fülkéket állítanak ki. Mindegyik másmilyen, máshogy néz ki, és mindegyiket egy másik szám inspirál. Tehát igazából ez egy olyan kiállítás, ahol a zenehallgatásnak egy ilyen elmélyültebb vagy más módját tapasztalhatja meg, aki oda látogat. És emellett meg egész nap folynak ott performanszok, lesz felolvasás a kölyökökből, a színészhallgatóktól, és délután 2-kor Szabó T. Annával egy beszélgetés, aminek megint csak az a lényeg, hogy fiatal művészek beszélgetnek egy befutott költővel, aki ráadásul nő. És ez van ez egy 10-től 4-ig zajló program, a többi program rövidebb. Az 5-10-ben reggel egy gyerekprogrammal kezdünk. Masári is részt fog venni, vagy ő az egyik rendezője.
For kids.
Mesélsz róla, Sári?
Hát ott főleg a szabadság témakörében indultunk ki, és egy olyan játék lesz, ahol egy akadálypályát kell a gyerekeknek végigcsinálni, de ráadásul az akadálypályának az elemeit is ők maguk fogják meghatározni. Tehát, hogy az egész erre épül, hogy hogyan tudnak maguknak egy olyan akadálypályát megépíteni, amin utána nekik végig kell menni, és az esemény végén még kis díjazásban is részesülnek a sikeres versenyzők.
Úgyhogy kisgyerekesekkel október 1-én lehet jönni az 5-10-be, 10 órára. És akkor a többi program az délutáni, 16:30-kor a Francia Intézetben egy táncperformance lesz, Juhász Maja rendezésében. Bocsánat, előtte 14:30-kor a Márai Sándor, mi ez?
Márai Kultban
Birta Marci rendezésében lesz egy zenei performance. 17:30-kor Újbudán, Alfarman Petra rendezésében egy szabad séta, ez egy szabad asszociációs, sétálós, hát nem is tudom, performance. Egy közös performance lesz a vége, de egyébként kap a látogató, vagy aki jön egy hanganágot, és akkor ő azzal egyedül jár be egy utat. Különböző instrukciók is vannak, meg feladatok, szóval egy ilyen játékos színházi élmény ez is. És a negyedik délutáni program pedig Sárinak a Marci Bányi téren, ez az interaktív séta színháza, ami ezt a társág témakört járja körül. És akkor utána este a Trafóban van egy beszélgetés, ahol Zsigó Anna beszélget Balázzsal, Oltai Katával és Bagosi Julival, aki szintén egy fiatal Free SF és rendező hallgató, és utána pedig ez a koncert, zárókoncert.
Sokakkal
zárja a napot, amit Nyári Ádám rendezett, igen.
Hogy szeretnétek ezt a napot zárni, mikor lehet azt mondani, hogy így mondjuk boldogok vagytok, vagy megtörténik az, amit szeretnétek?
Én szeretném, hogyha elégedettek lennének, vagy elégedettek lehetnénk, vagy a rendezők azt, amit ők akartak, azt úgy éreznék, hogy meg tud valósulni, de hát a legjobban azt szeretném, hogyha kapcsolatba tudnánk lépni az emberekkel.
Én mindig abban reménykedem, hogy a színház valamilyen módon, igen, kapcsolatot teremt, vagy megszólít valakit, vagy akár Patti Smithre felhívja a figyelmet, vagy a hasonló.
Ha már Patti Smith, mármint hogy ő rá felhívja a figyelmet, ez a nap így szóba kerül, nyilván erről beszélünk tulajdonképpen végig, hogy ugye vele ő így kvázi áldását is adta erre a programra. Mit is mondod, hogy a költészet minden nap oké, okay, vagy hogy minden nap jó a költészetre?
Igen, ennek az a története, hogy a magyar nevéből mi kivettük ezt a költészet szót, Patti Smith nap, az esemény neve tulajdonképpen, csak a franciáknál, tehát az eredeti pompidús esemény mondja költészeti napnak, pont ezen okokból, hogy itt nem csak szövegekről lesz szó, vagy nem csak szövegcentrikus ez a nap, és erre válaszolta ő azt, hogy any day is good for poetry, tehát hogy a költészetnek mindegy, hát a költészetnek minden
nap. Fölvesztek ebből valamit? Rögzítetek?
Igen, szeretnénk.
Nem terv valami kis best of.
Igen, hát a Pompidou-nak, a párizsi aknak el fogjuk küldeni, és akkor lehet, hogy majd rajtuk keresztül ő is megkaphatja ezt.
Október 1-én, szombaton, Patti Smith nap, csomó helyszínen, csomó emberrel, csomó megközelítéssel.
Köszönjük szépen!
A Vantit Podcast az NK a hangfoglaló program támogatásával készült. Iratkozzatok fel csatornánkra!